Az elmúlt hetekben, persze a múlt hetet leszámítva, amikor gyerek istentisztelet vagy családi istentisztelet volt a hittanévnyitó miatt, a Szent Háromság témájáról kezdtem el beszélni. A Szent Háromságról, hogy mit értünk mi az alatt, hogy azt mondjuk, hogy Isten apa vagy atya, és azt mondjuk, hogy fiú, és azt mondjuk, hogy Szent Lélek. És szó volt arról, hogy Isten, a múlt héten erről beszéltünk, hogy Isten a teremtő atyám, és arról beszéltünk, hogy mit jelent a teremtés, és hogyan visel rólunk gondot Isten a teremtés által. És arról is szó volt, hogy a teremtés és a gondviselés valójában egy, hogy mi nekünk fizikai lényeknek, a fizikai környezet az általunk, nekünk adott, az körénk teremtett fizikai környezet által visel ránk gondot. De van még itt egy gondolat, amiről azért időről időre szoktam beszélni, ez pedig az a gondolat, ami ennek a szókapcsolatnak, hogy teremtő atya a másik fele, ami azt mondja, hogy Isten a mi apánk, Isten a mi atyánk. És ugye erről szó volt, amikor az elmúlt évben a mi atyánkot vettük végig, ott is már szó volt erről, hogy mit jelent az, hogy Isten apa, Isten atya, és szó volt már akkor a Lukács 15-ről, ahol az elveszett fiúról olvashatunk, hogy milyen ennek az elveszett fiúnak az apja, és arról, hogy ilyen Isten. De még egy dolgot szeretnék itt mondani, pontosabban itt egy kicsit vissza fogok térni erre a gondolatra, de arra is, hogy ezelőtt, a történet előtt, az elveszett fiú története előtt, a Lukács 15-ben olvasunk mi még két másik történetet. Ez a két másik történet az elveszett jó és az elveszett drachmának a története. Ezeket most röviden felolvasnám. Az elveszett jó története, ez Lukács 15-nek az elején van, az első 7 versben. A vámszedők és a bűnösök is mindnyájan igyekeztek Jézushoz, hogy hallgassák őt. A farizeusok és az írástudók pedig így zúgolódtak, ez bűnösöket fogad magához, és együtt eszik velük. Ő ezt a példázatot mondta nekik erre. Ha valakinek közületek 100 juha van, és elveszít közülük egyet, nem hagyja-e ott a 99-et a pusztában, és nem megye addig az elveszett után, amíg meg nem találja? És ha megtalálta, felveszi a vállára örömében, hazamegy, összehívja barátait és szomszédait, majd így szól hozzájuk, örüljetek velem, mert megtaláltam az elveszett juhomat. Mondom nektek, hogy ugyanígy nagyobb öröm lesz a mennyben egyetlen megtérő bűnösön, mint 99 igaz miatt, akinek nincs szüksége a megtérésre. Nagyon fontos ez a történet, a tékozló fiú története előtt. Ez egy olyan pásztorról szól ez a történet, aki keresi a juhát, mert szereti. Nincs feltétlen szüksége arra az egy darab birkára, mert ott van a 99. Azt is olvassuk róla, hogy azt a 99-et ott hagyja a pusztában. Nem betereli az istállóba, rájuk zárja az istállót és elmegy, és megkeresi a 100-at, hanem annyira fontos neki az elveszett, hogy kimondhatjuk, hogy jobban szereti az elveszettet, mint azt, amelyik megvan. És itt nem arról van szó, nem érzésekről van szó, hogy jobban vagy rosszabb. Mindig is szoktam mondani, hogy a Bibliában a szeretet prioritás. Amikor elveszik az az egy, akkor azt mondja, ő most első sorban őt keresem meg most, elsősorban vele foglalkozom, ő a prioritás számomra, és ilyen szempontból kijelenthetjük, hogy a pásztor jobban szereti az elveszettet, mint azt, aki megvan. Jobban fordul hozzá, jobban próbálja megtalálni, keresi. És ez fontos hangsúlyt ad ahhoz a történethez, a tékozló fiú történetéhez, amely majd utána következik. A pásztor keres. A pásztor észreveszi, hogy hiányzik. Neki hiányzik, nem csak a leltárból hiányzik, és elmegy megkeresni. Sőt, amikor megtalálja, akkor nem olyan, mint ahogy én voltam régebben, emlékszem, gyerekkoromban volt egy nagyon szökős kutyánk. Hihetetlenül szerettem azt a kutyát, de roppantul szökős volt. Nem tudom, hogy ismerősei, kinek vannak szökős kutyái itt a jelenben, de a miénk az nagyon szökős volt. És hát gyerekkoromban meglett a szökős kutya. Mi volt az első dolgom, amikor a szökős kutyát megtaláltam, vagy elfogtam? Hát kettőt legalább ráhúztam a fenekére. És akkor még olcsón megúszta a kutya, különösen akkor, amikor már félfalú engem szidott hordott, hogy miért engedem el állandóan azt a kutyát. Tehát nem én engedtem el, elengedte a saját magát, de hát egy állandóan menni kellett utána, hogy hirtelen látok egyéb összefüggéseket, és nem rá gondoltam. Szóval a mi kutyánk így ment, és én már megpróbáltam megtalálni, és ha megtaláltam, rögtön pórázra kötöttem, hazaurcoltam, és közben még ordibáltam is vele. Miért szöktél már el megint, te piszok? És aztán persze így felnőtt korban azt mondom, hogy nem csodálom, hogy a kutya utána legközelebb is lelécel. Tehát miért jöjjön vissza hozzám, aki nem vagyok hozzá igazából jó? Ez a pásztor nem ezt csinálja. Nem kezdi el szidni azt a birkát, hanem fölveszi a vállára. Ez egy járóképes állat, tehát ne azt gondoljuk, hogy nem tudom én, nem tud járni a birka, vagy nem. Fölveszi a vállára és hazaviszi. Nem húzkodja, nem ütlegeli, nem tereli, nem bántja, hanem fölveszi és hazaviszi. Ez egy nagyon fontos kép. És akkor ezután jön a másik történet, az elveszett drachma története. Vagy ha egy asszonynak 10 drachmája van, és elveszít egy drachmát, vajon nem gyújt-e lámpást, nem söpri-e ki a házat, és nem keresi gondosan, amíg meg nem találja? És ha megtalálta, összehívja barátnőit és szomszédasszonyait, és így szól: örüljetek velem, mert megtaláltam a drachmát, melyet elvesztettem. Mondom nektek, így fognak örülni az Isten angyalai egyetlen megtérő bűnösnek. Ennek a történetnek van egy plusz hozzáadott értéke az előzőhöz képest. Egy drachma nem olyan nagy pénz, olyan sok mindent nem lehet vele kezdeni. 10-zel már lehet. Miért is keresi azt az egyet? Azért, hogy meglegyen a 10. Mert szüksége van arra az egyre, hogy neki meglegyen, ki legyen a pénze. Szüksége van az elveszettre. Ez egy újabb adalék. Sose szoktunk mi így gondolni magunkra, amikor elveszünk, hogy Istennek szüksége van ránk. Amikor prédikálunk arról, hogy térjetek meg, mert szükségetek van Istenre. Mindig erről van szó, hogy nekünk szükségünk van Istenre. És erre mit olvasunk? A nő keresi ezt a pénzt, mert szüksége van rá. Kell neki. Lét fontosságú, hogy meglegyen. Szüksége van ránk. Kellünk neki. Lét fontosságú, hogy meglegyünk. Ez egy nagyon fontos vonulata, vagy plusz adaléka ennek a történetnek. És ráadásul itt is addig keresi, amíg meg nem találja. Olyan dolgot is csinál, amit mi háziasszonyok annyira nem szeretünk csinálni. Nagy takarítás szervez. Melyikünk szeret nagy takarítani? Ez az asszony se valószínűleg, és mégis nagy takarít. Mindent kisöpör, mindent megtisztít, hogy meglegyen. Vállal olyat is, ami nem jó. A pásztor vállalja a keresésnek ezt a hosszú és unalmas munkáját ott a vadvidéken, az asszony vállalja a takarításnak a hosszú és unalmas munkáját ott a házban. Vállal valamit, ami nem jó, csak hogy meglegyen. Mert szereti, mert jobban szereti, mert szüksége van rá. És miért mondom, hogy miért fontos ezeket a történeteket is elővenni, amikor a tékozló fiú történet, mielőtt a tékozló fiú történetét vennénk? Azért, mert abban a történetben az apa olyan, mintha ha igazából nem csinál semmit. Ha megnézzük a tékozló fiú történetét, az apa nem nagyon csinál dolgot. Azt olvassuk. Volt egyszer egy embernek 2 fia. A fiatalabbik ezt mondta az apjának: atyám, add ki nekem a vagyon rámeső részét. Erre megosztotta köztük a vagyont. Néhány nap múlva a fiatalabbik fiú összeszedett minket, elköltözött egy távoli vidékre, és ott eltékozolta a vagyonát, mert kicsapongó életet folytatott. Az apa azt sem mondta, hogy bikmak. Semmit nem mondott, valami azért cselekedett, megosztotta a vagyont. Ennyi volt az ősz. Semmit nem tudunk mást, hogy mit csinált még. Miután elköltötte mindenét, mármint a fiú, nem az apa, nagy éhínség támadt azon a vidéken úgy, hogy nélkülözni kezdett, ekkor elment, elszegődött annak a vidéknek az egyik polgárához, aki kiküldte őt a földjeire disznókat legeltetni. Ő pedig szívesen jól lakott volna akár azzal az eleséggel is, amit a disznók ettek, de senki nem adott neki. Itt most nem a fiúról beszélek. A mai történetünk nem a fiúról szól, ezért nem fogok itt a disznók vájújáról sokkal többet beszélni. Ez most nem lényeges a történetünk szempontjából. Ekkor magába szállt a fiú, és ezt mondta: az én apámnak hány bérese bővölködik kenyérben, én pedig itt éhen halok. útra kelek, elmegyek apámhoz, és ezt mondom neki, atyám, vétkeztem az ég ellen, és te ellened, nem vagyok többé méltó arra, hogy a fiadnak nevezzenek, tégy engem olyanná, mint béreseid közül egy. És útra kelve el is ment az apjához. Még távol volt, amikor apja meglátta, megszánta, elé futott, nyakába borult, és megcsókolta. A fiú ekkor így szólt hozzá, atyám, vétkeztem az ég ellen, és te ellened, és nem vagyok méltó arra, hogy a fiadnak nevezzenek. Az apa viszont ezt mondta a szolgáinak, hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok rá, húzzatok gyűrűt a kezére, és sarút a lábára, aztán hozzátok a hízott borjút, és vágjátok le, együnk és vigadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadt, elveszett és megtaláltatott, és vigadni kezdett. Ez a történet egyszerűen olyan, mintha a tékozló fiúról szólna. De a másik történet miatt tudjuk, hogy az apa nagyon is ott van ebben a történetben. Hiszen az a kérdés, a két előző történet után rátérve erre, hogy ki is keres igazából kit? Mert az első két történetben egészen nyilvánvaló, hogy az elveszettet keresi a gazdája. Ebben a történetben olyan, mintha az elveszett keresni a gazdáját. Most a birka keresi a pásztort, vagy a pásztor a birkát? A fiú az apát, vagy az apa a fiút? És úgy tűnik, az első két történetnél a gazda keres, a harmadiknál a fiú. Valójában azonban nem egészen így van ez a történet. Augustinus egyházatya, vagy Szent Ágoston, a IV. Századi egyházatjai ezt a mondatot mondta, én nem kerestelek volna, ha már te rég nem találtál volna meg, ha nem lettél volna az én szívemben. És ha ezzel a gondolattal olvasjuk a tékozló fiú történetét, akkor egészen nyilvánvaló, hogy a történetben végig ott van az apa. Otthon majd próbáljuk meg kinyitni ezt a bibliai történetet, és végigolvasni úgy, mint hogyha az apa láthatatlanul, de ott menne a fiú mellett, és keresni a kapcsolatot. Mert valójában ez történik. Hiszen az, amit megismerünk az apából ebben a két mozdanatban, hogy elengedi és visszafogadja, ez egészen érthetővé teszi azt, hogy hol is volt ez az apa egész idő alatt. Mert hogyan engedi el ez az apa? Nagyon fontosak ezek a tulajdonságai. Nem vitatkozik, nem érvel és nem ellenkezik. Igazából egy szót sem mond. Olyan, mintha önt a fia ugráltathatná. Csináld ezt! És csinálja. Teljesíti a követelést. Nem mondja, hogy nem. Gondoljunk most egy kicsit arra, hogy Isten így áll hozzánk. Nem vitatkozik, nem érvel, és nem ellenkezik velünk, amikor azt mondjuk, mi most elmegyünk. Uram, mi most elmegyünk. Nem így, hanem úgy. Legyen meg az én akaratom, nem a tied, mert nekem az nem tetszik. És mit csinál ez az apa? Egy szót sem szól. Csak adja az elmenéshez szükséges dolgokat, és elenged. És gondoljunk csak bele, ha mi vagyunk az apák, ha mi vagyunk a szülők, és ezt mondja nekünk, akkor legalább azt mondjuk, hogy itt van, de tudjad, hogy ez most már neked nincsen itt több részed. Itt van, de tudd azt, hogy ez az utolsó, amit neked adok. Itt van, de tudd meg, hogy nem értek veled egyet. Itt van, de tudd meg, hogy nem jó, amit csinálsz. Mi azért általában szoktunk egy ilyen csomagot is odaadni útravalónak. Hadd furdalja a lelkiismeret a büdöst. Nem így van? Legalább egy kis lelkiismeret furdalást még oda csomagolunk a pénz mellé, az apa nem mond semmit. És ami nagyon-nagyon fontos, nem fogalmazza meg a saját fájdalmát sehogy. A történetnek ebben a részében meg sem szólal, csak a fiú beszél, pedig tudjuk, hogy az apában van fájdalom. Hiszen ott a végén kiderül, hogy van benne, hogy volt benne végig. De nem ad neki hangot. Nem kelt lelkiismeret furdalást a gyerekbe, hogy vigyázz. Jaj, amit te most csinálsz velem, az engem tönkretesz. Semmi. hanem engedi, menjen el. És ott a másik mozdulata, hogy visszafogadja. Persze először ő mozdul. Onnan tudjuk, hogy rettenetes fájdalom élhetett benne, hogy azt mondja, hogy amikor messziről meglátta, fölkelt, elébe futott, megölelt és megcsókolta. A fiú még azt sem mondta, hogy jó napot. Az apa már ott volt a nyakában. Messziről. Nem kérdez, nem kér számon, nem igazolja saját magát, nem mondja, hogy megmondtam én neked, büdös kölyök, hogy ez lesz a vége. Nem mondja azt, hogy mit keresel te itt? Mit van neked itt? Hanem magatartásával szeretetet, elfogadást és örömet fejez ki. És mindez a két végpontja ennek a történetnek árulkodik arról, hogy ő igazából végig a gyerekkel volt. Végig kereste ezt a gyereket. Mert a gyereknek egy olyan biztos pont volt ez az apa, akihez vissza lehet térni. Nem tudom, hogy hányan tudunk ilyen szülők lenni, akikkel össze lehet veszni, és utána ki lehet békülni. Akit el lehet hagyni, de akihez vissza lehet menni. Mert az igazi apa, az igazán jó apa, a mennyei atya, az nem olyan, akit ne lehetne ott hagyni. Mi sokszor azon mérjük le valakinek a sikerét, hogy mennyire ragaszkodnak hozzá az emberek. És mondhatnánk, ezt a történet elejét olvassuk, azt mondjuk, hú, milyen rossz apa lehetett ez, hogy ez el akart menni. Biztos megnyomorította azt a szegény gyereket, azért menekült. Ezek a részek mindig vigasztalnak engem a Bibliából, hogy még Isten sem tudott annyira jó atya lenni. A történetbeli atya se tudott annyira jó atya lenni, hogy ne menjen a tékozó. Elmegy. Elmegy, és azt mondja, hogy a saját életemet élem. De vissza lehet menni apához. Egy biztos pont, amihez mindig vissza lehet térni. És igazából, ahogy Augustinus mondja, hogy te már rég megtaláltál, és ott voltál az én szívemben. Ez a fiú elvitte az apját magával, ott belül. Elvitte az apját a kocsmába, meg a bordélyba. Elvitte az apját a disznókhoz. Elvitte az apját az egyedül létbe. Mert igazából egy pillanatig nem volt egyedül. Mert végig ott volt az a lehetőség, hogy fogjam magam, és visszatérjek. Az apa láthatatlanul, de végig ott volt és kereste a fiút, az elveszettet. És ezt tudta a fiú, és ezért lehetett, hogy ő visszatért. És ez a történetnek, ez az egész vonulata az apáról, ez elég erőteljesen ütközött az akkori zsidó elképzeléssel. Az akkori zsidó elképzelés arról, hogy én hogyan térhetek meg Istenhez, hogyan lehetek újra Isten gyermeke, hogyan lehetek az ő szeretetje, egészen más volt. A régi zsidó kép vagy elképzelés azt Jób könyvében találjuk meg, hogy milyen volt. Az a zsidó elképzelés olyan, hogy Isten egy mennyei bíróságnak az elnöke, annak a bíróságnak van egy vádlója, ez a sátán, ő az, aki ugye bevádolja Jóbot. Ettől Jóbot próbára teszi, próbára engedi Isten, és aztán a végén kiderül, hogy Jób tényleg olyan jó, mint ahogy kinézett a legelején, és ezért ráüthetjük a pecsétet, hogy igen, megbizonyosodott rólad, hogy te igaz vagy. A régi zsidó elképzelésnek, annak a környezetnek az elképzelése, ahol Jézus ezt a példázatot elmondta, az volt, hogy vissza lehet menni az apához, de ott az ítélet. Ott ítélet lesz. Ott meg fognak engem ítélni, mérlegre leszek téve, hogy jó vagyok, vagy nem vagyok jó, és ha jó vagyok, akkor bemehetek, és ha nem vagyok jó, akkor nem mehetek be. És itt már egy kicsit halljuk azt a történetet is, amit a Zsani felolvasott, hogy ki is mehet be, meg ki nem is mehet be. Hát ott nem a jóságról van szó. Na mindegy, szóval visszatérve erre, tehát itt ez a kép, és azt mondja, hogy nem ilyen Isten. Nem olyan Isten, aki amikor visszamész hozzá, azt mondja, na jó, vessünk számot. Ki is vagy te? És majd ez alapján én eldöntöm, hogy akkor most jöhetsz, vagy nem jöhetsz. Igaz vagy nem vagy igaz. Megigazulhatsz, vagy nem igazulhatsz meg. Hanem ez az apa olyan, hogy azzal, hogy elé fut annak a gyereknek, hogy átöleli, hogy szereti, azzal, hogy így volt képes szeretni egész életében, és hogy ezt a szeretetet felismerte a fiú, igazából itt az ítéletet nem az apa mondta ki. Nem érdekes ez a történet? Az ítéletosztó, az igazságos Istenről van szó benne, és mégis ki az, aki igazságot szolgáltat ebben a történetben? A fiú saját magának. Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, nem vagyok többet méltó arra, hogy a fiadnak nevezz. Tegyél olyanná, mint a szolgáid közül egy. Ez a fiúnak az ítélete. Ott az ítélet. És milyen érdekes, hogy ezt a verdiktet, ezt az ítéletet, ami igazából egy végleges, kirekesztő ítélet, nem vagy a fiam, ezt nem hagyja az apa, hogy végigmondja a gyerek. Szegény gyerek ott annál a pontnál teljesen belegabajodik az apja palástjába, meg a ruháiba, amikor eljut odáig. Persze, hogyha el tudnám olvasni, az külön jó lenne. Tehát azt mondja a fiú, atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek, és akkor ezen a ponton szegény gyerek többet nem tud mondani, mert az apa fog, és így átöleli, és kész. Nincs olyan, hogy szolga vagy, hanem azt mondja, hozzátok ki a gyűrűt. És ez a gyűrű, ez sokkal többet jelent, mint az, hogy adok rá egy ékszert. A gyűrű, amit ott ráhúznak a gyerek ujjára, az a pecsétgyűrű, ami azt jelenti, hogy ugyanolyan jogod van rendelkezni a vagyon fölött, mint nekem. Tehát vissza, te a fiam vagy, minden szempontból teljes joggal rendelkezhetsz. És ezt nem azért mondom el ezt a történetet, hogy emlékeztessek bárkit is arra, hogy mennyire rossz szülők is vagyunk mi. Mert hogy mi emberi sztenderdek szerint, tehát hogyha ezt így megnézzük, akkor így a saját szülőségünk azért mi nem voltunk ennyire jók, mint ez az apa. Hanem azért, mert ez a történet, ez Istenről szól, mint apáról, és rólunk, mint gyerekekről, rólunk, mint drachmáról, és rólunk, mint birkáról. Most itt senkit nem akarok birkának nevezni, nem azért mondtam. Mi vagyunk az elveszett jó, mi vagyunk az elveszett drachma, mi vagyunk az elveszett fiú, akit keres Isten. És aki azért, mert tudja, hogy van ez az Isten, vagy tudhatja, hogy van ez az Isten, aki feltétel nélkül visszafogad, hiszen amikor visszamegyünk hozzá, azért megyünk vissza, mert azt mondjuk, Uram, ez vagyok én magam erejéből. Semmire sem vagyok képes, csak arra, hogy eltoljam az életemet. Mondjuk eléggé. Itt vagyok, Uram, én nem vagyok méltó. Itt vagyok, Uram, én nem vagyok alkalmas. Itt vagyok, Uram, én nem vagyok szerethető. Itt vagyok, Uram, én nekem az egész életem egy rakás csőttömeg. És azt mondja Isten, hogy húzzatok újra gyűrűt a kezére, és tegyetek sarut a lábára. Nem igazságot oszt, sőt megállít az igazságosztásban, hanem szeret. Amikor teremtő atyáról beszélünk, amikor gondviselő atyáról beszélünk, akkor erről az Istenről beszélünk. És szeretném, hogyha most meg tudnánk állni ezelőtt az Isten előtt, sőt, ezelőtt az Isten előtt állnánk meg, amikor most imádkozunk csöndben, illetve én hangosan fogok imádkozni. Ezelőtt az Isten előtt, akinek minden bukásunk után jók vagyunk. Ezelőtt az Isten előtt, akiről tudhatjuk, hogy vissza lehet hozzá menni mindenhonnan. Mert honnan ment vissza a srác? A buliból, a bordélyból, és a disznók közül, ezt mi nem is értjük ezt, hogy egy zsidó számára az, hogy a disznók között az valami nagyon-nagyon wow. Mindenhonnan vissza lehet menni hozzá. Mindig vissza lehet menni hozzá. És azt hiszem, hogy ennél többet a gondviselésről és az atyáról nem tudunk elmondani. Ennél többet már mindannyiunk, akik itt vagyunk, átélni kell. Hogy odalépünk, és azt mondjuk, Apa, hazajöttem. Amen. Hajtsuk meg fejünket. Olyan sokszor próbálunk a te utadon járni, atyánk. És mégis valahogy, mégiscsak valami disznóvájuknál köt ki sokszor a történetünk. Olyan sokszor vesszük ki az örökségünket, és megyünk világgá, de köszönjük azt, hogy tudhatjuk mindig, hogy hozzád hazamehetünk. Hogy te keresel minket a buliban, a kocsmában, te keresel minket a bordéban, és te keresel minket az éhezésben, a magányban, az egyedüllétben és az undorban. Te ott vagy velünk mindig. És keresed az utat hozzánk. Segíts minket, hogy megtaláljuk mi is az utat hozzád. Hogy bele tudjuk nézni a szívünknek abban a részében, ahol vársz. Hogy meg tudjunk szólítani. És haza tudjunk menni. És szeretnénk kérni téged mindazokért, akik most nincsenek itt. Akiket szeretünk, akik hiányoznak, akik talán már nem is lesznek itt többet. Hogy keresd őket olyan hangosan, hogy meghallják. Hogy ne higgyék, hogy saját apáik képe az olyan, mint a tied. Hogy ne igazságosztónak, büntetőnek, kellemetlennek, félelemkeltőnek és szigorúnak ismerjünk meg, hanem annak, aki vagy. És kérünk téged azokért is, akik most ünneplik a születésnapjukat, vagy az elmúlt időszakban ünnepelték, hogy legyél velük is. Ezzel a fajta állandó kereséssel. Hadd találjunk haza. Amen. Most mondjuk el együtt a mi Urunktól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fennállva fogadjuk az áldást. Az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Záró énekül a 189-et énekeljük ebből a sárga énekeskönyvből, vagy az új énekeskönyvből.